Az az igerész, amit szeretnék felolvasni, a Máté evangéliuma második részében található. A Máté evangéliuma második részének első 12 versét olvasom. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és azt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, s íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttünk ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ma reggel döbbentem rá, hogy az egyházi évben kicsit előre szaladtunk, mert a most felolvasott ige szakaszt, ha az útmutatót követnénk, akkor Vízkereszt vasárnapján kerülne felolvasásra. Ezen a vasárnapon szoktuk ezt az igét felolvasni és magyarázni. Ugye ennek a Vízkeresztnek a ünnepnek a görög latin neve az Epifánia, ami megnyilatkozást jelent, és január 6-án van a hivatalos napja, ami a népi kalendárium szerint a karácsonyi ünnepkör záró napja, a szokás szerint ilyenkor legkésőbb le kell szedni a karácsonyfát, ha addig le nem hult az összes levele, vagy a család le nem ette róla a szaloncukrokat addig. Az ünnep Krisztus után 312 és 325 kezdett el elterjedni, és egyrészt volt, amikor régebben ünnepelték Krisztus születését, másik a keresztségét, vagy a kánáni mennyegzőt, illetve a napkeleti bölcsek látogatását is erre az ünnepre rakták, és az évszázadok alatt alakult ki, hogy mikor van karácsony, és mikorra rakják a Vízkereszt ünnepét. Akármikorra is rakták, a mi beosztások szerint mostanra került sor, és ezért szeretnék most beszélni erről. Mielőtt a bölcs egyáltalán a történetre kerülne a sor, hadd mondjak annyit, hogy egy kicsit itt, ha mélyebben belenézünk a Lukács meg a Máté evangéliuma elejébe, akkor azt látjuk, hogy Máté összetolja azt az időt, amit Lukács széthúz. És mivel Herodes minden két évnél fiatalabb gyermeket ölettet meg, és ez nem sokkal a bölcsek látogatása után van, azt kell feltételeznünk, hogy ez nem közvetlenül Jézus születése után történik. Itt már Jézus túl van a csecsemőkoron, mindenképpen két év alatti életkora van. Ugye már körülmet érték, már túl vagyunk azon a jeleneten, mint a Lukács evangélium az Anna és az Anna próféta nő áldásán és a Simeon jóslatán keresztül mond el. Tehát mindenképpen egy más idősávval dolgozik, akár Lukács evangéliumát nézzük, akár pedig Máté evangéliumát. Ha komolyan veszük, vagy megpróbálunk egyfajta bibliai kronológiát felállítani, akkor Jézus itt körülbelül már másfél éves lehetett. A történetünk szempontjából azonban ez lényegtelen, hiszen a bölcsek látogatása, vagy a három király látogatása, ugye József Attila után nehéz nekünk nem így gondolni erre a történetre, és nehéz nem felsorolni azokat a neveket, amivel egyébként nem a Bibliában található, még csak nem is annyira a hagyományban található, hanem valahogy úgy a népi hagyomány hozzárakta azt a három nevet ehhez a három személyhez. Azt is rögtön csak így elő a bevezetőben hadd mondjam el, hogy nagy valószínűséggel nem is hárman voltak, egy hagyomány szerint több száz teve érkezett, legalább 100 teve érkezett Jeruzsálembe, és majd a végén felolvasom Sík Sándornak azt a versét, amiben utal is erre. Minden esetre, mire az evangéliumok leírásra kerültek, addigra ez a történet három személyben testesül meg. Na kik is ők? Mit is tudhatunk róluk, és mi az, amit a történetük ma nekünk üzenhet? Nagyon nagy valószínűséggel nem királyok voltak, hanem, mint ahogy azt az eredeti görög szöveg is mondja, napkeleti, hát bölcsek mágusok, ami nem, megint csak nem azonos a mi mágus kifejezésünkkel, csillagvizsgáló tudósok és csillagjósok voltak egyben, hiszen abban a korban a csillagászatnak ez a két aspektusa, hogy kutatták és vizsgálták a csillagok állását, és abból jeleket próbáltak hát kikövetkeztetni, vagy kigondolni az adott korszakra és a jövőre nézve. Ez egy is ugyanaz a tudomány volt. Három napkeleti bölcs, valószínű jól képzett, okos és tehetős ember elindul, tulajdonképpen, ha most Palesztina térképét magatok elé képzelitek, észak-keletről, Jeruzsálem irányába, és ha belenézünk abba a térképbe, akkor azt látjuk, hogy hát ez hosszú és fáradtságos út lehetett. Nagy valószínűséggel Mezopotámiából jöttek, ahol a káldeusok laktak. Láttak egy ma már beazonosítható meteor feltűnését, és ezt kapcsolatba hozták a királyokról szóló régi történetekkel. Még azt is mondják a biblia tudósok, hogy esetleg, és itt gondolhatunk a babiloni fogságnak a hatására is, Bálám proféciájával. Ahol az áll, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag származik Jákobból, királyi párca Izraelből. És valahol a csillagok állása, ez az új és feltűnő csillagászati jelenség, vagy ez a Bálánféle profécia, vagy abban a korban elterjedt valamilyen profécia bennük összeállt, és a csillagok állásából azt a következtetést vonták le, hogy megszületett az új korszak király, egyébként jogosan, megszületett az új korszak királya, Jeruzsálemben születik meg. És ez a három ember elindul, nagy valószínűséggel teveháton, nagy valószínűséggel jó nagy csomaggal, kísérettel erre a hosszú, fáradtságos és veszélyes útra. Mi az, amit tanulhatunk tőlük és belőlük? Lehetett ezekben az emberekben egyfajta világra való nyitottság, egyfajta keresés, ami spirituális nyitottsággal is tárosulhatott. Ma lelki érzékenységnek, szenzibilitásnak neveznénk. Olyan emberek voltak, akik kerestek. Valószínű az élet örök nagy kérdéseire kerestek választ, és ilyen értelemben rokonainknak tekinthetjük őket. Tényleg egy korszakfordulón éltek, és ilyen értelemben is rokon lelkeknek tekinthetjük őket. A régi világ múlóban volt, persze amikor egy régi világ elmúlik, akkor azt úgy évszázadokban meg, hát minimálisan évtizedekben, de leginkább évszázadokban mérik, és egy új korszak volt születőben. És ennek az érzékeny, tudós, az égi jelekből olvasó emberek valahol érzékelték ezt, és ez egy belső keresésre ösztönözte őket. Nagyon komoly kérdés az asztrológia és a biblikus hitnek a megfeleltethetősége. Hiszen a Szentírásban nagyon komoly utalás van arra, hogy ne figyeljünk a csillagok jeleire, ne akarjuk abból tudni a jövőt. Ugyanakkor nem csak itt, máshol is, olvashatjuk azt, hogy bizony nagyon komoly üftörténeti változásokat, vagy nagyon komoly üvtörténeti történéseket, természeti jelek, többek között a csillagunkban is bekövetkező, a csillagok rendjében is bekövetkező változások is kísérnek. És mintha a Szentírás egyrészt nem engedné, hogy a jövőt a csillagokból olvassuk ki, és abban bízunk, másrészt nem engedné, hogy mereven elzárkózzunk attól, hogy amikor ilyen változások történnek, azok a változások a természet rendjében is megjelennek. Tehát nem engedi azt, hogy ettől a gondolkodástól is elhatárolódjunk. Minden esetre ezek az emberek abból indultak ki, ami nekik rendelkezésükre állt. És ez pedig a csillagok állása volt. Valószínű, hogy nagyon jó, a korhoz képest nagyon jó, nagyítóval rendelkezhettek, vagy valami érdekes műszerekkel, amivel a csillagok állását figyeltek. Talán volt még egy halványan felderengő ószövetségi proféciáról is ismeretük. Nagyon kevés ismeretük volt. És éppen ezért nagyon mély igazságkeresésük kellett, hogy legyen, hogy útnak induljanak Jeruzsálem felé. És igazából ez az, ami számít. Komoly áldozatkészség lehetett ott ebben a három emberben. Hihetetlenül hosszú és fáradtságos utat vállaltak. Ugye, még ha hatalmas karavánnal is mentek, jól szakosodott rablók voltak abban a korban is, akik különösen az ilyen gazdag zsákmánnyal kecsegtető karavánokat szerették kirabolni. El sem tudták képzelni, hogy az új király, az új korszak királya ne Jeruzsálembe és ne a királyi palotába szülessen meg. Teljesen logikus, hogy oda mentek. Jeruzsálembe hogy örülhettek, amikor megláthatták Jeruzsálem általában gyönyörű városát, a gyönyörű fehér falakat, végre megérkeztek. Valahol itt! Itt kell lennie a megszületett királynak. Jó szándékuk volt, és mégis csapdába jutottak volna. Taposóaknára léptek volna. Ugye tudjuk, hogy a taposóaknál azért, mert lálépek, hanem már nem lépek le, mert föl fog alattam robbani, amint leveszem a lábamat róla. A Bibliából tudjuk, és a történelemből is tudjuk, hogy aki ekkor a királyi palotában uralkodott, Nagy Heródes, hát egy vérszomjas és a hatalmát féltő uralkodó volt, a saját gyerekeit is pár gyerekét kivégeztetett annak érdekében, hogy ne tudják őt a trónról letaszítani. És különösen az élete végén uralta őt el ez a hatalomféltés. A történészek szerint Krisztus után 4-ben hal meg, tehát úgy nagyon azon a környéken járunk, amikor Heródes hatalmi tébolya már a tetőpontja felé hág. Ide jutottak el a napkeleti bölcsek. De egy karaván beérkezése, egy keleti karaván beérkezése Jeruzsálemben az kellő feltűnést kelthetett, és eljutnak Heródes palotájába. Azt gondolnánk, hogy ez az út egy tévút. Nem ide kellett volna menni. Azonban nem tévút. Mert honnan tudhatták ezek a napkeleti bölcsek, még ha ismerték is Bálám proféciáját, hogy van egy malakiási profécia, amely pontosan megmondja a születés helyét, hogy hol kell ennek a királynak megszületnie. Ahhoz, hogy ezt megismerhessék, ehhez a zsidó főemberek kellettek. És Heródes össze is hívott mindenkit, hogy megtudja, hogy ez a megjövendőlt király hol születik meg. A vallási vezetők tudták. Érdekes módon nem indultak el ezekkel a keleti bölcsekkel a felkutatására. Heródesnek azt az álságos mondatát ismerjük, hogy menjetek, csak tudjátok meg, majd ha megtudjátok, jelezzétek. És nem tudom, hogy milyen volt ennek a mondatnak az akusztikája, de később látni fogjuk, hogy a napkeleti bölcsek nagyon volt csend, mintha nem hallották volna meg ezt a mondatot úgy igazán. Vagy nagyon is meghallották. Elindulnak Betlehem felé. Ezek a bölcsek képesek voltak a tovább lépésre. És ma sokkal inkább így fogalmaznánk, hogy a belső fejlődésre, és számomra most ebből a nagyon ismert történetből ez lett igazán az üzenet. Mert hol máshol kereshették volna a királyt, a királyfit, a legkisebb királyfit, mint a palotában. az ő gondolkodásuktól teljesen idegen lehetett, hogy egy poros, ezért Betlehem nem volt egy világváros, egy poros judeai városban, annak is egy nem túl díszes épületében fogják megtalálni. Ez az ő egész gondolkodási rendszerükkel ellentétes volt. Aranyat, tömjét miért háthoztak? Ők tényleg egy királyt vártak. És ezek az emberek képesek voltak tovább menni. Mondhattuk volna azt, hogy becsaptak bennünket a csillagok. Mondhatták volna azt, hogy valamiért nem stimmel. Úgy elképzeltem, hogy útban Jeruzsálemből Betlehembe, hogy beszélgethettek egymással. Talán ilyeneket mondtak, hogy gondoltátok volna, hogy nem palotában? Gondoltátok volna, hogy nem a fővárosban? Gondoltátok volna, hogy az ország királya semmit sem tud róla? Nem egyezett ez azzal, nem egyezhetett azzal, amit ők elképzeltek. És a Szentíró, aki ebben az esetben Máté, simára gyalulta azt a rögös gondolkodói utat, amit ez a három ember megtehetett, amíg eljutott Betlehemig. Mert a jeruzsálemi egyébként gyönyörű palotából elindulva egy betlehemi, múltkor tisztáztuk, hogy nem istálló, hanem egy nagyon szerény épületben felismerni a messiást, az egy nagyon-nagyon komoly gondolkodói utat igényelt. Ez a három ember ráérzett a korszak változásaira, és tulajdonképpen minden áron a részesei akartak lenni. És amikor megtalálták, és most nem menjünk bele abban a részletbe, hogy a betlehemi csillag hogy mutathatott oda, megtalálták. Vagy külső, vagy belső radarjuk volt arra, hogy megtalálták, akit és amit kerestek, akkor kiderül róluk, hogy értik a szimbólumok nyelvét. Sokkal mélyebben értik, mint ahogy ezt feltételeznénk róluk. Kiderül, hogy többet látnak a lelkükkel, mint amit a szemük megenged látni. Aranyat, tömjét és mirhát hoznak. Ezek az ajándékok nagyon jelképesek voltak, és abban a korban mindenki értette, hogy mit jelképeznek. Kinek szoktak aranyat adni? A királynak. Ki használ tömjént? Hát a papok és a főpap a templomi áldozat mellé. És mirhát mirhával ki szoktak megkenni? Mivel kenték meg Jézust? Mivel akarták megkenni Jézust az asszonyok? Mirhával. A halottak kaptak mirhát. Ki volt képes akkor ebben a többitől semmiben nem különböző kisfiúban meglátni az Istent? Meglátni a királyt, meglátni a főpapot, és meglátni az áldozatot bemutató Isten bárányát, ahogy azt nekünk majd az evangéliumok, meg az teológusok úgy évszázadok alatt kibontják az üsztörténetnek ezt a sűrített történését. Senki. Igazából a napkeleti bölcsek sem. Csak valahol a szívükkel, valahol az ösztöneikkel, valahol a szimbólumrendszerükkel mégis azt adták ennek a megtalált gyermeknek, ami előre kiábrázolta a sorsát, útját. És ez végül, ezek az emberek tényleg bölcsek voltak. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy Isten lelke vezette őket. A Biblia azt mondja, megint csak ilyen nagyon leegyszerűsítve egy történetet, hogy mivel álomban megintettek. Én azt is merem mondani, hogy jó kapcsolatuk volt a tudatalattiukkal. Valamiük volt, amiről tudták, hogy na, egyfele nem szabad visszamenni Jeruzsálembe. Azt nem biztos, hogy túlélték volna. Álomban megintettek, hogy Isten lelke volt, hogy tényleg egy a tudatalattiből jövő erős impulzus, hogy Isten lelkének a kényszerítő ereje, megint csak nem tudjuk. Valószínű, hogy a három együtt egyébként. De nem Jeruzsálem felé veszik az útjukat, hanem elindulnak visszafelé, és tulajdonképpen örökre eltűnnek a szemünk elől, az evangéliumokból. örökre kilépnek a bibliai tudósításokból. Hallgattak a belső ösztönükre, és csendben kivonultak a történetből. Ennyi volt a szerepük, hogy a keresésükkel, a bátorságukkal, a szimbólumrendszerükkel kiábrázoljanak valamit. Ahogy ezt nagyon gyönyörűen egy Sík Sándor vers elmondja, amit a végére szeretnék nektek felolvasni. Sík Sándor, a napkeleti bölcsek. Ama csillag után. A holdsugaras hideg éjszakában, mint egy fehérlő, csendes álom, úgy vonult el a komoly karaván, és elől ment a három. A sziklás föld mogorván és kopáron feküdt el lábaik alatt. Méltóságos sora a száztevének a harmaton halkan haladt. És mintha fehér árnyék lengenének, úgy vonul végig a fehér sereg a völgyön, ahol nem nőttek virágok, s a városon, ahol az emberek nem virasztottak és nem énekeltek, s ahol nem látta őket senki sem. Úgy suhant el csendesen, életre élet vágya a napkeletnek, az ezredéves éjszakán, a ma csillag után. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram, ezeket az embereket, akik nem tudjuk, hogy hányan voltak, és igazából nem tudjuk, hogy kik voltak. De a maguk korában nagyon érzékenyen érzékelték, tudták, látták a változásokat, és a részesei akartak lenni. Akiknek volt belső vezettetésük, kapcsolatuk veled, és kapcsolatuk önmagukkal, és kapcsolatuk a korukkal ahhoz, hogy az akkori történelem és egyáltalán a világ történelem legnagyobb eseményének a részesei legyenek. A mi részünkben, a mi nekünk adott módon, adj ebből a képességből, készségből, útból is valamit, kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket.